Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Ma déli vendégeink nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az új sorozat, A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő meghatározó személyiségei voltak az országvezetők, nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Ma csak a történelem könyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert ők a história kitörölhetetlen alakjai, akiknek életéről minden magyar embernek illik, vagy illene, kellene valamit tudni, és talán ezért is fontos ez az új sorozat. Témánk A királyaink voltak első műsora. Vendégeink Imre Zsolt és dr. Kálmán Attila tanár történészek, továbbá dr. Szász Attila Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének főszerkesztője, vezetője, akiket nagy szeretettel köszöntünk a stúdiónkban. Kedves hallgatók, mielőtt a mai történelmi kérdéseinkre térünk, arra kérjük Szász Attila főszerkesztőt, hogy A királyaink voltak első perceiben szóljon hozzá és véleményezze a most induló műsort, mely a kőbezárt múltunk új sorozata.
Köszönöm, nagyon nehéz egy olyasmit véleményezni, amit még nem hallottam, hogy abból tudok kiindulni, amit hallottam az elmúlt években tőled és a műsoraidban. Azt tudom mondani, hogy egy ilyen típusú műsor, amelyik ugye a közös magyar múlttal foglalkozik különböző aspektusaiban, mindig szükség lesz egy ilyen rádióban, mint amilyen a Marosvásárhelyi. Az, hogy ilyen rendszeresen és ilyen logikusan fejezetekre vagy tömbökre bontod, az meg azt gondolom, hogy a hallgatókat segíti abban, hogy egy bizonyos időszakban egy bizonyos részét ismerjék meg, vagy egy bizonyos szempontból ismerjék meg a magyar történelmet. Voltak már ugye az épített örökségekről, volt sorozatunk, ugyanakkor a várakról, a fejedelmekről, és most következnek a királyaink, és ezzel a történetnek ugye a magyar történelemnek sincs vége, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek is lesz majd folytatása. Én nagyon sok sikert kívánok ehhez.
Köszönjük szépen, és még egy kérdést engedj meg. Mivel és hogy engedett útra a kőbezárt múltunk új sorozatát?
Hát akár csak a többit bizalommal, bátorsággal, jó meghívottakat, partnereket kívánok neked és a hallgatóknak.
Köszönjük Szász Attila főszerkesztőnek a biztató szavait és a biztató gondolatait, történész urak. Mit kell tudni a királyainkról általában? Hát folytassuk ezzel a kérdésünkkel az új műsorunkat. Imre Zsolt.
Hát mindenképpen azt, hogy először is szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit, szeretettel köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást, és akkor elmondanám, hogy szerintem először is azt kell tudatosítsuk, hogy a királyok az országnak a legfontosabb szereplői voltak hosszú időn keresztül. Olyan emberek, akik gyökeresen befolyásolták az ország történetének az alakulását, döntéseikkel, pozitív vagy negatív döntéseikkel befolyásolták országunk fejlődését, és olyan emberek voltak, akikre az akkori országközösség felnézett, tisztelte őket, vagy olyan emberek, akiknek a tisztelete esetleg később alakult ki, miután rájöttek, hogy az illető uralkodás során milyen meghatározó szerepet játszott az ország történetében. Gondolok itt például Mátyás király szerepére, akiről az a köztudat, hogy hűbe jó király volt, viszont azt meg kell jegyezni, hogy a korszak, vagy az alattvalói nem teljesen így tekintettek Mátyás királyra. Tehát mindenképpen ezt kell megjegyezzük, hogy az országunk meghatározó alakjai voltak a királyok, és ezért is nagyon fontos, hogy történetüket felelevenítsük, még olyan királyoknak a történetét is, akik esetleg elvesznek a múltba, vagy akik még talán a történelem könyvekben sem igazán szerepelnek.
Megkérem dr. Kálmán Attilát, hogy ő is szóljon hozzá az első kérdésünkhöz.
Mindenkelőtt én is köszönöm szépen a meghívást, szép jó napot mindenkinek, szerkesztő úrnak, kedves kollégámnak, Zsoltnak, és hát köszöntöm én is önöket, kedves hölgyeim és uraim. Hát én csak megismételni tudom alapvetően azt, amit Zsolt mondott, hogy a király ugye a legfőbb hadúr. A király a legnagyobb mecénás. A király az egyház legfőbb patrónusa. Tehát mondhatjuk azt, hogy történelmünk talán legfontosabb szereplői. És hát a király szerepének objektív vizsgálata nélkül nincs magyar történelem, a szerepének a vizsgálata nélkül nem lehet magyar történelemről beszélni, mint ahogy azért megpróbáltak különböző történetírások beszélni, ugye, vagy félre tenni, vagy minimalizálni a királyoknak a szerepét. Viszont ezt természetesen mi nem fogjuk tenni, tehát mi azért próbáljuk objektív módon visszaadni a királyoknak az őket megillető szerepet, helyet a magyar történelemben.
Tisztázzuk azt is már most az új műsor legelején, hogy kik lehettek királyok, Imre Zsolt?
Hát a válaszom a kérdésre az, hogy attól függ, hogy melyik időszakról beszélünk végül is. Mert ha középkorról beszélünk, akkor a királyok többé-kevésbé Árpádból próbálták származtatni önmagukat. Még olyan dinasztiák esetében is, akik úgymond idegen, gondolok itt az Anzsukra, hogy ők is azzal alapozták meg követelésüket a magyar trónra, hogy rokonságba álltak az Árpád házzal. Tehát mindenképpen azok a középkorban azok lehettek magyar királyok, vagy azok tarthattak jogosan igényt a magyar király címre, akik valamilyen szinten rokonságba álltak a honfoglaló törzsi vezetőkkel, és gondolok itt Árpádra. Illetve volt még egy nagyon fontos kritérium, ami ugye a 12-13. Században alakul ki, és pedig az lehetett magyar király, akit a Szent Koronával koronáztak meg. Ez nem kezdettől fogva egy elsődleges követelmény, de például Anzsu Károly Robert esetében azért kellett háromszor végrehajtani a koronázási szertartást, mert kétszer nem a Szent Koronával történt. Tehát következtetésképpen a egészen ugye a 15-16. Századig az lehetett magyar király, aki rokonságba állt az Árpád házzal, az Árpád ház valamelyik férfi tagjával elsősorban, illetve akit megkoronáztak a Szent Koronával, és az esztergomi érsek koronázta meg a Szent Koronával. Ez is egy nagyon fontos kritérium volt.
Kálmán Attila?
Igen, és hát ugye valamelyiknek a hiánya mindig valamilyen bonyodalomhoz vezetett, és nem is egyszer került sor ilyen bonyodalmakra, mert ahogy Zsolt is mondta, hogy vagy volt olyan eset, hogy vagy a korona hiányzott, vagy éppen az esztergomi érsek hiányzott, és akkor lehet, hogy éppen behozták a veszprémi püspököt, ami azért nem volt teljes mértékben legális. Tehát igen, ahogy Zsolt is elmondta, hogy valamilyen szinten azért kellett kötődni az eredeti dinasztiához. Persze feltéve, hogyha éppen az ország gyűlés nem makacsolta meg magát, és nem indult el ugye szabad királyválasztó jogával. És vannak ugye olyan eseteink, amikor nincs kapcsolata királyoknak az eredeti dinasztiákhoz. Ugye én itt kiírtam néhányat, majd Zsolt javíts ki, hogyha nem mondom jól. Tehát ugye ott van például Első Ulászlónak a helyzete. Első Ulászló ugye, aki persze a Jagelló dinasztiából származik, de hogy ugye itt a mostoha édesanyja volt, vagy lett volna ugye az, aki kapcsolódik az azelőtti dinasztiához, tehát az Anjou dinasztiához, tehát Hedvigről, vagy Jadvigáról van szó, de hát ő nem ettől a Hedvigtől származott, hanem éppen az édesapa, a Jagelló Ulászló egy következő házasságából. Tehát itt például semmiféle kapcsolat nem volt az azelőtti dinasztiával. És hát ott vannak ugye a Hunyadiak. A Hunyadiaknál sincs alapvetően semmiféle kapcsolat, habár ők azért szívesen terjeszgették azt, hogy hát esetleg ugye Hunyadi János talán luxemburgi Zsigmond egy törvénytelen gyereke lenne, és akkor mégiscsak valahogy kapcsolódna, és hát Hunyadi Mátyásnak ugye azért ez nagyon fontos lett volna ez a még a törvénytelen származás is, hiszen ő maga is egy törvénytelen gyereket, a Korvin János szerette volna utódként látni Magyarország trónján, hiszen neki törvényes utóda nem igazán volt. És hát ott van a Szapolyai Jánosnak az esete, ami megint egy érdekes dolog, hiszen ő persze az egyik nagy főnemesi dinasztiának a tagja, de hogy alapvetően kapcsolat az azelőtti uralkodó dinasztiákkal igazából nincs. Van egy királyi kapcsolat, ugyanis Szapolyainak a testvére, a Szapolyai Borbála 1512 óta a lengyel királynak a felesége, tehát lengyel királyné Jagelló Zsigmondról van szó, és ez is érdekes különben, hogy tehát ennek a Zsigmondnak a második házasságából született Izabella nevű leányát fogja feleségül venni. Tehát itt nagyon érdekes kapcsolatok vannak. Tehát vannak ugye uralkodói kapcsolatok, de hogyha maga Szapolyai felmenőket nézzük, akkor nincs feltétlenül kapcsolat valamik uralkodó dinasztiával, de hát itt ebben az esetben ugye a Magyar Országgyűlés szabad királyválasztó joga érvényesült ezekben az esetekben. De ha Szapolyairól beszéltünk, akkor meg ott van a Habsburg Ferdinánd esete, a másik oldalon, ahol ugye már itt örökösödési bonyodalmak vannak, és akkor feltevődött nyilván innentől a kérdés, hogy akkor mikor lesz ugye valakiből király. Tehát akkor, amikor megkoronázták Szent István koronájával, és az esztergomi érsek ugye a fejére tette a koronát, és ugye még egy adott pillanatban az is követelmény jön, hogy ha lehetséges, akkor ez Székesfehérváron történjen, vagy, ugye, ahogy a Habsburgok szerették mondani, hogy bocsánat, hát ez egy nagyon szép középkori hagyomány, de hát nekünk ugye itt örökösödés van, ez vagy van koronázás, vagy nincs, attól nekünk ez a jussunk, mint ahogy egy adott pillanatban második József teszi ezt, és azt mondja, ez egy középkori nagyon szép hagyomány, tehát engem nem érdekel ez, nem fogom megkoronáztatni magam, hiszen nekem a jussom, ez jön lefele, mint örökség. Na most itt Székesfehérvárt említettem az előbb, és ugye hát Székesfehérvár a törökök megjelenése után ellehetetlenítődik. Tehát nem lehet Székesfehérváron megkoronázni uralkodót, úgyhogy így jön képbe végül is Pozsony. Tehát Székesfehérvár és Buda elfoglalása után Pozsony az a következő város, ahol királyokat lehet koronázni, és ez ugye nagyon sokáig így is marad. Tehát a 18. század végéig, 19. század elejéig végül is Pozsony a koronázó város. Habár már a 18. század végén már ugye Buda kezd előtérbe kerülni, és hát aztán tudjuk, hogy az utolsó két király esetében, hát úgy Ferenc József, mint IV. Károly esetében Buda a koronázó város.
És most megkérjük Imre Zsoltot arra, hogy beszéljen arról, hogy királyaink milyen szerepet töltöttek be, mégpedig a politikában.
Hát ahogy az első kérdésnél is említettem, az ország politikájának ők voltak a központi szereplői, tehát nagyon fontos szerepet töltenek be a politikába. Attila is említette, hogy a legfőbb hadúr szerepet játszották az egyház patronusai, kultúrának a támogatói voltak. Ezen kívül sok esetben ugye a törvénykezésben is jelentős szerepet játszanak. Tehát mindenképpen az ország kül- és belpolitikájának meghatározó szereplői voltak a magyar királyok, és ők arra is törekedtek, hogy ezt a szerepet betöltsék, hiszen a legtöbb esetben a királyaink nem egy ilyen báb király szerepre aspiráltak, hanem ténylegesen uralkodni szerettek volna, és meg akarták határozni országunknak a politikáját. Ugyebár egy király esetében nagyon fontos az örökség, amit hátrahagy, és arra is törekedtek, hogy az uralkodásuk során végrehajtott tettekkel minél fényesebb örökséget hagyjanak hátra, meghaladják úgymond elődeiknek a tetteit. Tehát nélkülük nem lehet elképzelni a főleg, tehát a középkori történelmet semmiképpen nem. Ugye a Habsburgok esetében is hát meghatározó szerepük volt, sőt, ugye a Habsburgok, ha nem tévedek, ugye arra is törekedtek, hogy ők legyenek az egyetlen döntő tényező a politikába, gondolok itt az abszolutizmusnak az időszakára. Tehát nélkülük egyszerűen nem lehet elképzelni az ország történetét, politikai életét, meghatározó szerepük van.
Kálmán Attila, szerinted miért szükségszerű, miért aktuális ez az új sorozat?
Ugye mindketten Zsolttal tanáremberek vagyunk, úgyhogy szerintem elsősorban ebből a szemszögből fogjuk megközelíteni a kérdést, mert egyszerűen az iskolában túl kevés magyar történelmet tanítunk. Most már egy picivel többet, de még mindig nagyon-nagyon kevés. Tehát ugye itt gimnáziumi osztályokban ugye tanítanak egy keveset, tehát kisebbség történetről van szó, de hát ez nagyon-nagyon kevés, és liceumban, tehát középiskolában egyáltalán. Persze mondjuk van lehetőség arra, hogy esetleg opciós tantárgyak keretén belül lehessen ezt tanulni, de hát ezt tudjuk azért, hogy működik, ez azért eléggé nehéz kérdés, hogy 11-12-ben hol sikerül opciós tantárgyként bevinni a történelmet, 12-ben aztán meg végképp nehéz, amikor ugye egyes osztályok érettségi előtt állnak. Persze nyilván, hogyha a tanár hajlandó eltérni a tananyagtól, akkor be lehet vinni adott aspektusokat, egy-egy témát, de hát ez azért távolról, tehát nagyon-nagyon kevés ebből a szempontból. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy az uralkodókról nagyon-nagyon sok esetben sablonos dolgokat mondunk el. Tehát ugye megvannak az a néhány téma, amit mindenki tud egy-egy uralkodóról, azt, bocsánat, idézőjelbe szajkózzuk végtelenségig, de íme itt van a lehetőség arra, hogy azokról is beszéljünk, amelyek nem nagyon hangzanak el, amelyről a hétköznapi embernek nem mindig van tudomása. Példának okáért főleg a kultúrával kapcsolatos tevékenység az uralkodóknak, nem csak a politikával. A magánéleti érdekességek, a személyi élettel kapcsolatos dolgok, a családi problémák. Illetve tudunk beszélni olyan uralkodókról is, amelyekről túl keveset beszélünk. Különböző okok miatt nem túl rövid ideig uralkodtak. Uralkodásuk esetleg nem volt annyira gazdag eseményekben. Valamiért a történelmi emlékezet nem tünteti fel őket pozitív fényben. Minden uralkodót be kell mutassunk negatív, illetve pozitív tevékenységükkel egyaránt.
Zsolt, várjuk a te válaszodat is. A kérdés tehát így hangzott, hogy miért szükségszerű, miért aktuális ez az új sorozat.
Csatlakozni tudnok Attilának a véleményéhez. Én is elsősorban azt emelném ki, hogy az iskolai oktatásban nagyon keveset beszélünk róla. 6-7. Osztályban ugye van egy romániai magyarság története és hagyományai nevű tantárgy, röviden magyarság történet, vagy a gyerekek nevezik kistöri, és ekkor beszélhetünk róluk, a magyar királyokról. Hát én úgy érzem, hogy nagyjából az Árpádházról elég jól sikerül beszélni, úgy egészen a 16. századig ugye a legfontosabb királyok előtérbe kerülnek mindenképpen. Persze ott is, ahogy Attila is mondta, vannak királyok, akiket egyáltalán meg sem említünk. Jó esetben a tankönyvben van egy ilyen családfa, és akkor megnézhetjük a diákkal, hogy na, lássuk még, kik voltak királyok. De ugye legjobb példa, hogy például a 12. századi királyok esetében Könyves Kálmán, és utána Harmadik Béla. Hogy mi volt közöttek, kik voltak, hát jó esetben Vak Bélát még meg szoktuk említeni, de a többieket egyáltalán nem. Na, hát ez az egyik, és másik az, hogy ahogy Attila is mondta, általában a híresebb királyokról szoktunk beszélni, azok, akik a köztudatban is jobban beolvadtak, ismerősök, és a királyunk esetében ugye általában ugye esetenként szeretjük egy kicsit így romantikusan bemutatni a dolgokat, a pozitív történeteket, történelmi eseményeket kiemeljük, a negatívakat pedig, hát mondjuk úgy elfelejtjük megemlíteni. Ugyanakkor itt vannak a nagyon rövid ideig uralkodó királyaink. Lehet, hogy nem volt lehetőségük sokat uralkodni, de mindenképpen az ő szerepüket is ki kell emelni. És itt egy érdekes eseményt említenék meg, hogy egyszer csak egy valamit olvastam, és felmerült Második Károlynak a neve. És úgy el kellett gondolkoznak egy néhány percet, hogy ki is az a Második Károly, mikor uralkodott, miért nem emlékszem rá, hogy uralkodott volna. Hát azért, mert nem emlékszem rá, mert néhány hetet uralkodott. És normális, ha én sem emlékszem rá, akik úgymond, de hát egy kicsit olvastam utána, meg mellileg tanítom is, nem emlékszem rá, akkor egyszerűen más, aki néha napján találkozik velük, akkor ő hogy fogja ezeket a királyokat vagy megismerni.
Bocsánat, még két dolgot hozzáfűznék, ugye nagyon érdekes, amit Zsolt mond, ugye, hogy hát itt van ez a 6.-7. osztályban tanított magyarság történet, azért úgy mondjuk el, hogy igazából ez 1 óra per hét. Tehát magyarán mondva ez semmi. Tehát, hogy tényleg csak át lehet futni, át lehet rohanni adott témákon, hogy épp csak a legfontosabbat valahogy elmondani a gyerekeknek. És ugye az elején a bevezetőben Zsolt említette Hunyadi Mátyást. Ugye, hogy hát azért Mátyásnál is azért egy, amit a történelmi emlékezet, ugye megőrzött róla, és itt egy kicsit ilyen romantikusan beszélünk Mátyásról, és azért kortársak egy picit másképp látták Mátyásnak az uralkodását. Igen, néhány nappal ezelőtt egy ilyen pseudotörténésznek az előadását nézte Hunyadi Mátyással kapcsolatosan, és pont ezt rótta fel, íme, kedves történész kollégák, hogy íme-íme a történészek mennyire rosszul teszik ezt, hogy Mátyásról ugye lehúzzák ezt a romantikus felhőt, pedig Mátyás mennyire kedves, szerethető uralkodó volt, és nagyon gonoszak a történészek, mert ezt teszik, úgyhogy kedves Zsolt, te is gonosz leszel majd a következő adásaidban, amikor Hunyadi Mátyásról fogsz beszélni.
Itt végül is nem arról van szó, hogy lehúzzuk valakiről azt a pozitív lepelt, hanem én úgy emlékszem, hogy amikor első éves egyetemistaként az első kurzusra bementem, egy kedves kis úriember, Bajusz Istvánnak hívták, sajnos már nincs közöttünk, azt mondta, hogy egy történésznek a legfőbb feladata az objektivitás. Értem én azt, hogy a miénk, büszkék vagyunk rá természetesen, de attól lehet, hogy nem minden, amit csinált, pozitív. És erről is kell beszélni, hozzátartozik a múlthoz, mert ha csak a pozitívumokat említjük meg, akkor egy hibás történelmi képünk
egy
lesz.
Torz.
Igen, egy torz történelmi képünk lesz. Köszönöm.
Folytatva a Királyaink voltak új vadonatúj műsorát, Kálmán Attila, nos, ha periodizálni kellene a királyságunk történetét, ez hogyan, miként nézne ki?
Hát megpróbálom. Hát mindenképpen az első királyi dinasztiánk, ugye itt az Árpád-házi dinasztia, nagyon sokat beszéltünk már az elmúlt percekben erről, amely ugye első Istvánnal kezdődik. Ugye itt most 1001, majd Zsolt tisztázza, hogy itt most karácsony, vagy nem karácsony, vagy új év, vagy nem új év, vagy lehet, hogy nem tisztázzuk. És hát tart végül is harmadik András halál. Áláig 1301-ig. És hát az ezt követő korszakot nevezzük mi, ugye egyesek interregnumról beszélnek, mások a vegyesházi királyok korszakáról. Ugye itt általában 1308-ig ugye három uralkodót szoktunk említeni, akik ugye harcolnak a trónért, tehát egyfelől van a cseh származású Vencel, a bajor származású Otto és nyilván Károly Róbert, aki hát igazából Károberto, de mindegy, mondjuk most Károly Róbertnek, és akivel az Anjou dinasztia elkezdi uralkodását is. Hát ez 1386-ig, 1387-ig tart, ugye az Anjouk jelenléte Magyarországon, majd innentől kezdve jön egy sor uralkodó, akiknél ugye nehezen lehet dinasztia alapításról beszélni, hiszen egyetlen, egy, mondjuk ketten van a közöttük, aki végül is apa és fia, tehát hogy apát követ fia, tehát egyfelől van nekünk luxemburgi Zsigmond, akinek végül is nincsenek férfi utódai, aki kövessék a trónon. Megjelennek a Habsburgok. Sokszor el szoktuk felejteni, és azt mondjuk, hogy Mohácssal kezdődnek a Habsburgok. Nem, a Habsburgok már korábban is megjelentek, hiszen van egy Habsburg Albertünk, illetve az őt követő fia, az ötödik László, aki persze posztumusz és utószülött. Nála az az érzésem, hogy rendszeresen elfelejtjük, hogy ők Habsburgok, tehát ők nem másik dinasztiának a tagjai. Közben ugye belépnek a témába a Jagellók első Ulászlóval, ugye, tehát itt van egy párhuzamosság első Ulászló Jagelló képviselőjeként és ötödik László a Habsburgok képviselőjeként között. És aztán mindezt megkoronázza 1458-ban Hunyadi Mátyásnak a megjelenése, akinek ugyanúgy nem sikerül végül is dinasztiát alapítani, tehát nincsenek törvényes utódai. Majd az ő halálát követően 1490-ben ugye két uralkodónk van a Jagelló dinasztiából egészen a Mohácsi vészig 1526-ig. És hát aztán 1526-ban ugye kezdődik egy elég nehéz periódus, amikor ugye az országnak két uralkodója van, tehát egyfelül úgy visszatérnek a Habsburgok Ferdinánddal az élen, és közben ugye történik egy királyválasztás Magyarország egyik főnemesi dinasztiájának a képviselőjét, Szapolyai Jánost választják meg, aki alapvetően dinasztiát alapít, hiszen van egy utód, ugye, akit második János néven végül is magyar királynak ismernek el, na de hát tudjuk, hogy végül is ez ebből hosszú távon nem sok lesz, de hát a Habsburgok ugye egészen 1918-ig fognak Magyarország trónján ülni. Persze itt azért vitatkozhatunk azon, hogy ezek mennyire az eredeti Habsburgok, és mennyire nem, hiszen itt van egy-két törés, de erről majd máskor.
Melyik magyar királyi dinasztia játszotta a legfontosabb szerepet a magyar történelemben? Kérdezzük Imre Zsolttól.
Erre a kérdésre nehéz válaszolni. Hát attól függ, hogy mit tartunk fontosnak. Tehát mindenképpen az Árpád-háznak egy rendkívül fontos szerepe van a magyar királyság történetében, hiszen ők azok, akik megalapítják a magyar királyságot, illetve megszilárdítják a magyar királyságnak a helyét, a keresztény magyar királyságnak a helyét a keresztény Európában. Tehát ebből a szempontból mindenképpen meghatározó szerepük van. De gondolhatunk ugyanígy például az Anjouk, a Károly Robertre is, hiszen ő egy, hát mondjuk úgy egy kicsit lerongyolódott országot vesz át, belviszályuk által meggyengített országot vesz át, és a 14. századi Európa egyik legjelentősebb államát teremti meg itt Közép-Európában. Mindenképpen a hunyadiak sem elhanyagolhatóak, hiszen Hunyadi Mátyás uralkodása alatt Magyarország, a Magyar Királyság sikeresen ellenáll a hatalma csúcspontjához érkező török birodalomnak, illetve a Habsburgokkal szemben is jelentős sikereket tud elérni, sőt nem csak a Habsburgok, hanem csehek, lengyelek szövetségével szemben is jelentős sikereket tud elérni. Tehát a Hunyadi dinasztia sem elhanyagolható. Illetve az ország későbbi történetében 16. századtól a napjaink fele közeledve, hát mindenképpen a Habsburgok. Róluk ugye szeretünk sok mindent elmondani, rosszat, jót, és nem véletlenül mondtam a rosszat először, de mindenképpen az ő uralkodásuk alatt is az országunk fejlődése azért elég jelentős volt, szerintem.
Zsolt, maradjunk még a gondolatodnál, akkor melyik királyt tarthatjuk az Árpád-házi dinasztia legfontosabb királyának?
Hát erre sincs egy egyértelmű válasz, itt is attól függ, hogy mit tartunk fontosnak, de ha már ki kéne emelni valakit, akkor Szent Istvánt mindenképpen, gondolom, hogy őt nem kell külön, vagy jobban mondani, jövő héttől majd külön bemutatjuk, illetve Szent László, Könyves Kálmán, harmadik Béla, a negyedik Béla uralkodásai mindenképpen kiemelkednek az Árpád-házi királyok uralkodásai közül. És ha az 1301 utáni időszakról beszélünk, akkor én inkább Károly Robertet emelném ki, hiszen, amint az előbb is említettem, ugye a magyar királyságot újra megerősíti. Nem felejteném el azért Luxemburgi Zsigmondot is, aki idejében azért Magyarország egy jelentős európai szereplő volt, és Luxemburgi Zsigmond számára egy támasz volt az ország. És természetesen nem hagyhatjuk ki Hunyadi Mátyást, és ugye beszéltünk arról, hogy azért az uralkodásának vannak olyan oldalai, amiről nem szoktunk beszélni, de ettől függetlenül a pozitívum jóval meghaladja a negatívumokat az ő esetében, tehát mindenképpen 15. századnak az egyik legjelentősebb uralkodója Mátyás király.
Áruljuk el még azt is kicsit bővebben, Zsolt, hogy a 15. században tehát miért pont Hunyadi Mátyást tekintetjük Magyarország legfontosabb királyának konkrétan?
Hát elsősorban azért, mert intézkedéseinek köszönhetően egy erős királyi hatalmat tudott megteremteni. Egy olyan királyi hatalmat, amivel azért elődei ritkán büszkélkedhettek, és ennek köszönhetően ki tudott építeni egy olyan hatalmi rendszert, ami megállította a török terjeszkedést. Jó, ez mondjuk hozzásegített az apja által aratott győzelmek is, de ő az, aki végül befejezi a végvárrendszernek a kiépítését, megteremti az első állandó magyar hadsereget, a híres fekete sereget. Ugyanakkor pedig az adópolitikájának köszönhetően jelentős jövedelmekkel rendelkezik, ami ugye egy erős királyi hatalomnak az elengedhetetlen tartozéka, és ezt a jövedelmet jelentős mértékben hódításokra használja fel. Tehát, hogy egy picit fennebb is törekedik, hiszen azt sejtjük, hogy német-római császár szeretett volna lenni, és ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy az ő időszakában honosodik meg Magyarországon a reneszánsz. És ennek érdekében ő rengeteget tett, és rengeteg pénzt is áldozott rá.
Kálmán Attila, tudjuk, hogy a Habsburgok uralkodtak a leghosszabb ideig Magyarországon és Erdélyben, de hány évszázadról beszélünk, és hány uralkodó volt?
Ha jól számoltam össze, akkor 17 uralkodóról beszélünk, 1526 és 1918 között. Hát, és még hozzájuk kell tenni, ugye azt a kettőt, akikről az előbb beszéltünk, hogy tehát ugye Albert 1438-ban került Magyarország trónjára, és az ő fia, 5. László, aki 1457-ben halt meg. Tehát rajtuk kívül, ahogy mondtam, 17 uralkodóról beszélünk. Ugye most kérdés az, hogy Habsburg Ferdinándnak az uralkodását honnan számítjuk, 1526-tól, vagy 1527-től, vagyis 1526, akkor, amikor ő úgy gondolta, jogosan elfoglalta a trónt II. Lajos halála után, vagy amikor megkoronázták, amire csak 1527-ben került sor. Ettől a pillanattól kezdve töretlen a Habsburgok családfája egészen a 17. század elejéig. Ugyan pontosabban 1618-ig. 1618-ban II. Mátyás utód nélkül halt meg, úgyhogy a trónon egy másod unokatestvére fogja követni II. Ferdinánd néven, tehát az eredeti első Ferdinándnak az egyik unokájáról van szó. És innentől kezdve megint töretlen az út, úgymond, ha már itt van egy érdekes esetünk a 17. század végén, méghozzá III. Ferdinánd gyerekeinél. Ugyanis III. Ferdinánd kiszemelt utóda, az idősebb fiú, aki ugyancsak a Ferdinánd névre hallgatott, őt megkoronázták már korábban magyar királynak, tehát az édesapa életében, 1646-ban. Viszont ő mindössze 20 évesen Himlőben meghal, még az édesapja életében. Tehát ő effektív gyakorlatban nem uralkodott, de viszont mivel megkoronázott magyar király volt, számolták, tehát hogy a 4. Ferdinánd néven létezik, mint magyar király. De ahogy mondtam, effektíve nem uralkodott egyetlen egy napot sem, úgyhogy amikor az édesapja elhunyt 1657-ben, akkor a másodszülött fiú a papi pályára szánt Lipót került a trónra, tehát ő első Lipót néven fog uralkodni. És hát az ő fiai lesznek ugye első József, illetve III. Károly, és III. Károlynál mondjuk ki az igazat, a Habsburgnak a dinasztiája kihalt. Tehát III. Károly 1740-es halálával vége a Habsburg dinasztiájának. Az más tészta természetesen, hogy ő kiárja azt, hogy a pragmatika szankciónak köszönhetően legyen egy nőági örökösödés, és hogy Mária Terézia kövesse őt a trónon 1740-ben. És Mária Terézia ugye Lotaringiai Ferenc Istvánnal kötött házassága után alapvetően az ő gyerekeik, hogyha nagyon-nagyon gonoszan fogalmazunk, akkor igazából nem Habsburgok, de alapvetően ugye az egyesített Habsburg-Lotaringiai nevet viszik tovább, és hivatalosan napjainkban is a család tehát hivatalos neve Habsburg-Lotaringiai, ugye Habsburg-Lothringen. Második Józsefnél megint van egy kis gond, hiszen Második Józsefnek nincsenek férfi utódai, egyáltalán nincsenek leszármazottai különben, és az ő testvére Második Lipótnál megy tovább a dinasztia egészen 1848-ig. 1848-ban a lemondásra kényszerített 5. Ferdinándnál is gond van, ugye neki nem voltak utódai, úgyhogy az ő unoka öccse, a testvérének a fia Ferenc József került trónra, és hát Ferenc József utódainál is gond van, hiszen az ő utóda, ugye Rudolf főherceg 1889-ben öngyilkos lett, tehát az 1916-os halála után a testvérének, Károly Lajosnak az unokája, a Károly fogja követni a trónon 4. Károly néven.
Attila, kit, kiket tudunk kiemelni ebből a dinasztiából, akik mély nyomot hagytak a magyar, illetve az erdélyi történelemben?
Hát nagyon-nagyon sokat. Persze kétségkívül Ferdinánd az első, aki a Mohácsi vész után kerül hatalomra, és itt a szapolyaival való konfliktus egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon komplex periódus a magyar történelemnek. De ott van természetesen első Lipót. Első Lipót, akinek az uralkodás alatt elkezdődnek a török ellenes háborúk, a visszafoglalása ugye a magyar területeknek. De ugyancsak az ő uralkodása alatt kezdődnek el, hát nem nála fejeződnek be, de ugyanakkor az uralkodás alatt kezdődnek el, akkor Utz-Labanc konfliktusok. 1703-ban ő az uralkodó, amikor kitör a Rákóczi-féle szabadságharc. III. Károlyt számon tartjuk, ugye a pragmatika szankció miatt, a nőági örökösödés miatt. Mária Terézia, aki hát olyan szinten komplex uralkodó, hogy nagyon nehéz néhány mondatba összefoglalni az uralkodását, de nála érdemes az oktatási törvényeit kiemelni. Természetesen a székely határőrség létrehozását. akár a magyarság irányába tett gesztusokig, ugye, hiszen ott van 1741-ben, 1740-nel kezdődően az osztrák örökösödési háború, amikor a magyar nemesség ugye felajánlja segítségét Mária Teréziának, és ebből kifolyólag van nagyon sok gesztus a magyar nemesség irányába részéről. Gondolok itt például a magyar nemesi testőrség létrehozására, a Szent István rend alapítására, a Szent Jobb hazahozatalára. Aztán ugye Mária Terézia törvényei között vannak a jobbágyok helyzetét javító intézkedések is, habár ki kell emelni azt is, hogy 1765 után Mária Terézia többet nem hívja össze a Magyarország gyűlést, és nem is nevez ki például nemzeti nádort. Ott van második József a reformjaival, ugye most anélkül, hogy erről nagyon részletesen beszélnénk. Első Ferenc, ugye, akinek a korszakában kezdődik el ugye a magyarság számára oly fontos reformkor, és hát egyáltalán a ferenci reakciónak köszönhető, hogy egyáltalán ez elindult. Ferdinánd annyira nincs jelen a magyar történelemben, talán egyetlen egy gesztussal van jelen, hogy az 1848 áprilisi törvényekre rábólintott, és elfogadta ezeket. Ferenc Józsefnél megint nagyon nehéz összefoglalni az uralkodását, ugye a mélységesen megvetett uralkodó a kezdetekben, aki ellen merényletet tervez, ugye a magyar Lébény János, és akiből aztán a mindenki szeretett Ferenc Jóskája lesz 1916-ra. És végül is ott van negyedik Károly. Annyira a magyar történelemben nincs ellen a személyisége, nyilván nagyon rövid ideig uralkodott, talán inkább egyházi körökben jelenik meg negyedik Károly, főleg annak is köszönhetően, hogy ugye boldoggá avatták.
Attila, hogy látták a Habsburgok a magyar királyi és az erdélyi fejedelmi címeket?
A magyar királyi cím a Habsburgoknak az egyik legősibb címük volt, és talán az egyik legfontosabb. Persze nyilván ott van a német-római császári cím, ugye, amit 1806-ig majdnem megszakítás nélkül viselnek. Van egy nagyon rövid periódus 1740-es évek elején, amikor Mária Terézia száli törvényeknek köszönhetően nem lehet császárnő, úgyhogy egy rövid ideig a bajor választó fejedelem lesz addig, amíg nem sikerül elintézni, hogy a férjéből csináljanak német-római császárt. Úgyhogy Mária Teréziából császárné lesz, ugye tévesen sokszor szoktuk ezt hallani, és látjuk leírva is, hogy császárnő. Nyilván nem az, császárné, hiszen a császárnak a felesége. És hát ez 1806-ig tart, amikor ugye megszűnik a német-római birodalom, na de hát akkor találják fel az osztrák császári címet, és innentől kezdve beszélünk mi igazából osztrák császárokról, azelőtt ugye német-római császárok vannak. Tehát azért mondtam, hogy a magyar királyi cím az egyik legősibb címük, ugyanis egy picivel előzi meg a cseh királyi cím, az első Habsburg, akit ugye komolyan számon tartanak az európai történelemben, a Rudolf, egy pár évtizeddel azelőtt kapta meg a cseh királyi címet. Tehát ez a kettő talán a legfontosabb, és ahogy mondtam, Mária Teréziánál talán még fontosabb, főleg azért, mert hogy ő nem lehet német-római császár. És hát az erdélyi fejedelmi cím, ugye az a 17. század végén jelenik meg. Habár amikor 1690-nel kezdődően ugye létezik egy diplomán Leopoldinum, az egy dolog, de létezik mellette azért mégiscsak egy élő erdélyi fejedelem, aki persze gyakorlatban nem uralkodik, de azért a címet viseli, ő a második Apafi Mihály. Nem sokáig, mert 1697-tel kezdődően Lipót már kezdi viselni az erdélyi fejedelmi címet. És hát Mária Terézia lesz az, aki aztán ugye felemeli az erdélyi fejedelemséget nagy fejedelmi címre 1765-tel kezdődően, és innentől kezdve ugye ezt fogják viselni a Habsburg uralkodók. Második Józsefnél említettük. Második József nem koronáztatta meg magát magyar királynak, mert nem lett volna fontos a magyar királyi cím, hanem pont azért, mert egyfelől egy elévült középkori szokásnak tartotta, ugyanakkor pedig úgy gondolta, hogy túlságosan lekötné őt abban, hogy végrehajtsa végül is a reformjait.
Röviden, Attila, még válaszolja arra a kérdésre, hogy milyen a dinasztia, tehát az uralkodók megítélése ma?
ez nagyon-nagyon érdekes és eltérő. Tehát európai szinten általában pozitív képet szoktunk kapni az európai történészekről, a család uralkodóiról, de itt főleg miért? Azért, mert kontextusba helyezik. Tehát kontextusba helyezik, és elsősorban a kultúrapártolásokat emelik ki, vagy az intézmény alapítási tevékenységet. Talán, főleg ami a 17-18. Századi uralkodókat illeti, például gondoljunk Mária Teréziára, hihetetlen kultusza van napjainkban Ausztriában, csak nagyon gyorsan megemlítem azt, hogy egyfelől a Bécsújhelyi Katonai Akadémia Mária Terézia nevét viseli, de ugyanakkor az, a mindenkori osztrák kormány az elnöki palotában Mária Terézia hatalmas portréja előtt esküszik, teszi le az esküt az elnök kezébe. Talán egy picit másabb a megítélése a modernkor uralkodóinak. Tehát itt például Ferenc Józsefnél azért vannak itt komoly eltérések, ugye azzal kapcsolatosan, hogy milyen szerepet játszott ugye Ferenc József például az első világháború kirobbantásában. Tehát itt már egy picit másabb a megítélés. A magyar történelemben, magyar történelme elkezdte megfelelő történelmi kontextusba helyezni a Habsburg uralkodókat. Az erdélyi történetírásban egy picit le vagyunk maradva ezzel. Itt az az érzésem, hogy a közvélemény számára egy más kép él, és adott esetekben sokszor a 19. századi nemzeti történetírásnak a gondolatait szajkozzuk még mindig száz év elteltével. Tehát itt egy picit azért én úgy gondolom, hogy tisztába kell tenni a dolgokat.
És ettől a pillanattól kezdve egy perces válaszokat várunk, Imre Zsolt. Milyen szerepük volt a királyainknak és a királyi dinasztiáknak az ország fejlődésében?
Szerintem az eddigi beszélgetésből az derül ki, hogy amit egyébként már többször is ismételtünk, hogy meghatározó szerepük volt, a rövid válasz ez lenne rá, és egyes királyaink nélkül egyszerűen országunk fejlődése elképzelhetetlen lenne.
Mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kik voltak a nagy kultúra pártoló királyok, és mit alkottak a kultúrában.
Hát ha az Árpádházi dinasztiára gondolunk például, akkor megemlíthetjük például Szent Istvánt, aki azzal, hogy megszilárdította a magyar keresztény egyház helyzetét, azzal tulajdonképpen a magyar, hát a latinul beszélő magyar kultúrát is azért megteremti. Hát kiemelhetjük még például harmadik Bélának is a szerepét, aki ugye azzal, hogy szerzetes rendeket hívott az országba, templomokat építetett, meghonosította hiteles helyeket, ezzel hozzájárult az írásbeli kultúrának a meghonosodásához, megerősödéséhez. Ugyanakkor kiemelném itt Nagy Lajosnak a szerepét is a lovagi kultúra szempontjából, amit általában nem nagyon szoktunk említeni, de neki köszönhetően egy nagyon komoly lovagi kultúra alakult ki Magyarországon, és mindenképpen már említettük Mátyásnak a szerepe a kultúra meghonosításában, hiszen neki köszönhetően a reneszánsz és a humanizmus végérvényesen meggyökerezett szerintem Magyarországon.
Attila?
Hát igen, de a Habsburgoknál egy picit nehezebb a helyzet, tehát itt Zsoltnak könnyebb dolga van, úgymond, mert hogy a Habsburgoknál, ugye mivel egy egész birodalomról beszélünk, nehezebben tetten érhető, ugye adott, nem tudom, helyzetekben a kultúrapártolásuk. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezik, itt elsősorban főleg egyházi téren érhetjük tetten ezt az egészet, tehát például a okáért a katolikus egyház számára nagyon-nagyon fontos a Habsburgok jelenléte, ugyanis főleg az erdélyi fejedelemség után azért a Habsburgoknak nagy szerepe volt abban, hogy az erdélyi katolikus egyház, nem tudom, ingatlanait visszakapta, sőt, igazából terjeszkedni tudott talán néha a protestantizmus róvására, hiszen a Habsburgok, például Mária Terézia azért nagy mértékben segítette például a templomépítéseket, a templom elvételeket ugye a protestánsoktól, tehát erről is kell mindenképpen beszélni, de ugyanakkor tény és való, hogy támogatott nagyon-nagyon sok kulturális intézményt, például egy nagyon érdekes dolgot, amit úgy sokszor elfelejtünk, például Nagyszebenben egy árvaház viseli Mária Teréziának a nevét, hiszen Mária Terézia egy árvaházat Társaságot alapított, amely előtt például ott van Mária Terézia szobra is. Tudtom, az egyetlen egy Mária Terézia szobor Erdély területén. Az is igaz, hogy ez egy 20. század elejé szobor, de attól még létezik. Marosvásárhely, a Római Katolikus Gimnázium egy 10.000 forintos alapítványt köszönhet például a Kokáér Mária Teréziának. Tehát, igen.
Befejezésül pár mondatban a királyaink emlékezete és épített öröksége Imre Zsolt.
Hát a királyainkról eléggé pozitív kép van, leszámítva azokat, akiket nem igazán, akik nagyon rövid ideig uralkodtak, és mindenképpen hát a királyok arra törekedtek, hogy azért az utókor számára egy elég jelentős épített örökséget hagyjanak. Székesegyházak építését támogatták, Istvánra gondolok, harmadik Bélára gondolok, szerzetes rendeknek a behívás az országba, kolostorok építésének a támogatása, földtulajdonnal való ellátása, a hiteles helyeknek a megalapítása. Tehát mindenképpen, vagy Mátyás esetében ne feledkezzünk meg ugye a Korvinákról, a Korvina könyvtárról. Tehát mindenképpen a nélkülük a kultúra nem ott lenne, ahol van ma, mondjuk úgy.
Teljesen egyetértek Zsolttal ebben a kontextusban, és másban is természetesen. Ami a Habsburgokat illeti, hát általában mi harmadik Károly és Mária Terézia személyét szoktuk kiemelni, akik nagyon sokat építkeztek. Gondoljunk csak például a budai királyi palotára, amely ugye itt kezdi barokk átalakítását, és amit később Ferenc József alatt ír el, de hát ugyanúgy a pozsonyi vár ugyancsak Mária Terézia korában kapja a mai arculatát, vagy éppen azért, hogy közelebb jön például a temesvári székesegyház, az például harmadik Károly ösztönzésére kezd el épülni, de éppen a gyulafehérvári várat is kell meg kell említsük, ami persze nyilván egy katonai komplexum, és ugye a céljairól az majd később részletesen beszélünk, de attól még ugye harmadik Károlynak köszönheti létezését.
Történész urak, köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a beszélgetést, utolsó egy-egy mondatotokban még elmondhatjátok azt, hogy milyen végső következtetést vonhatunk le most az első műsorunk után, összesen egy percünk van. Imre Zsolt.
Hát én azt a következtetést vonnám le, hogy mindenképpen fontos erről beszélni. Jó volt hallani itt Attilának a gondolatait is, főleg a Habsburgokkal kapcsolatban, és hát remélem, hogy a hallgatók is majd értékelni fogják ezt a sorozatot.
Csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy mindenképpen kontextualizálni kell, és ki kell emeljük azt a maradandót, amit ezek az uralkodók alkottak a magyar történelemben.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük a beszélgetést, hölgyeim és uraim, ennyi volt a királyaink voltak első műsora. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt és dr. Kálmán Attila tanár történészek, továbbá, és nem utolsó sorban, dr. Szász Attila Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének főszerkesztője nevében is. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. A királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon, miközben vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.